Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit, hangsúlyozta a miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Orbán Viktor leszögezte, Magyarország továbbra is készen áll arra, hogy ha lesz békecsúcs, akkor ennek hazánk adjon otthont. A miniszterelnök felsorolta, tavaly január óta 17 amerikai beruházásról született döntés, ez évtizedes rekord. A magyarok újra vízummentesen utazhatnak az Egyesült Államokba, Magyarországot meghívták a gázai béketanácsba, kulcsfontosságú megállapodások születtek a kőolaj, a földgáz és a nukleáris energia területén. Hazán kivételt kapott az orosz olaj és gáz szankcióit illetően, így az ország továbbra is biztonságban van az energiaellátás irányában. Orbán Viktor arról is beszélt, az ukránok joggal gondolják azt, hogy jelentősége van annak, milyen kormánya lesz Magyarországnak, ezért érthető, hogy ők és az elnökük nyilvánvalóan beszálltak a választási kampányba. Az Egyesült Államok számára az a legfontosabb, hogy befejezzük a háborút Ukrajnában, és mi vagyunk az egyetlenek, amelyek mindkét felet le tudjuk ültetni tárgyalni egy asztalhoz, mondta az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio megerősítette, Donald Trump és Orbán Viktor személyes jó kapcsolatának köszönhetően valóban nem túlzás azt állítani, hogy jelenleg a magyar-amerikai kapcsolatok aranykorát éljük. Szijjártó Péter megemlítette, fontos megállapodást írt alá a két ország az atomenergiai együttműködésről. A nukleáris energia terén új technológiákat dolgoznak ki, ezekből így Magyarország is a lehető leggyorsabban profitálhat, részletezte a külgazdasági és külügyminiszter. Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz fordult az orosz kőolajszállítást lehetővé tétele érdekében az Adria kőolajvezetéken keresztül, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Ukrajna ugyanis továbbra sem indította újra a tranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter kiemelte, ennek politikai okai vannak. Horvátország kész segíteni Magyarország és Szlovákia kőolajellátását az ukrajnai tranzit leállását követően, közölte Ante Susnál. Erre az uniós jog és az amerikai szankciókat felügyelő előírások betartásával lesz lehetőség, jelezte a horvát gazdasági miniszter. A MOL 10 újabb töltőállomás nyit Lengyelországban az idei első fél évben. Ez a cég lengyelországi vállalatának egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években. Történelmi sikert tudhatunk magunkénak, jelentette ki Kövér László az országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke, a Fidesz és a KDNP 2026-os országgyűlési választásokra állított kormánypárti listájának bemutatóján. Kövér László hangsúlyozta, olyan nemzetpolitikát csináltak, amivel mindenki elégedett lehet határon innen is túl, továbbá pénzügyi gazdasági értelemben is visszaszereztük az önállóságunkat. A jelöltjeink erősek és hatékonyak, jelentette ki Orbán Viktor a Fidesz elnöke, az eseményt nem hirdették meg előre. A miniszterelnök azt mondta, náluk vannak a fiatalok, a romák, a vállalkozók, a kisgazdák, a falusiak, a nyugdíjasok, ez a széles koalíció biztosítja majd a nemzeti kormány támaszát, a fideszesek elszántak, derűsek és jókedvűek, mondta el. Már több mint 1000 vállalatnak nyújtottak támogatást a 340 milliárd forintos innovációs program keretében, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs hozzátette, a támogatott mikro, kis és középvállalkozások 80%-ban Budapesten kívül hajtanak végre fejlesztéseket. 200 munkatársától válik meg az OTP, a létszámcsökkentés a bank digitális divízióját érinti. A döntés indokaként a pénzintézet a Telex hírportállal közölte, a siker fenntarthatósága és a kivívott versenypozíció biztosítása a cél. Egy hónapig lehet még kérni a személyi jövedelemadó bevallás tervezetének postázását, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Megjegyzik ugyanakkor, hogy még 2018-ban 740 ezeren igényelték ezt, addig tavaly már csak 75 ezeren, hiszen egyre többen választják a NAV online felületeit. A béketanács tagállamai több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai övezet újjáépítésére, valamint humanitárius segítségként, közölt az amerikai elnök. Donald Trump megerősítette, csütörtökön tartják találkozójukat Washingtonban. A rendezvényre Orbán Viktor magyar miniszterelnök is meghívót kapott. Az egyre súlyosabb tejpiaci válság miatt fogyasztókat célzó kampányt szervez a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, valamint a Magyar Termék Nonprofit Kft. Ez arra összpontosít, hogy vásárláskor védjeggyel felhívja a vevők figyelmét a magyar tejtermékekre, hogy felelősen választhassanak belföldön előállított árut. A tejszív jelöléseket a csomagolásokon és az üzletekben elhelyezett tájékoztató eszközökre helyezik ki. Végül az időjárásról. Általában borult lesz az ég, csak délután este szakadozhat majd a felhőzet, vegyes halmazállapotú csapadék hullhat, változó intenzitással, a szél megélénkül többfelé felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban általában mínusz 5 és 0 fok között, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Amin nincs kilincs, hogy lehetnék olyan varázsló, aki a szívével művel csodát, olyat, amit talán észre se vesznek, csak dalolni kezdi az egész világ. Pörög minden, zajos minden, az én hangom meg halkan szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból? Nem igen tudom azt előre. Hiányzik azért mégis talán pár apróság belőle. Úgy gondoltam, kipróbálom, segíthetne ez a kis dal. Hát ha egy kicsikét szebb lesz tőle, hát ha jó szellőt kavar. Pörög minden, zajos minden, az én hangom szól. Mit adhatnék én a világnak, mit is adhatnék magamból?
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. február 16-a hétfő van. Műsorunkban a testi-lelki betegségekről és Jézusról, a legfőbb gyógyítóról lesz szó. Kérjük, tartsanak velünk, tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék, ha Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba poroszlói plébános atyát. beszélgetésünknek az az apropója, hogy február 11-én ünnepeltük a betegek világnapját, és egész februárra 14. Leó pápa pedig a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekekért kéri az ima szándékot. Ugye minden hónapra meghatároz a Szent Atya egy-egy ima szándékot. Felolvasom, hogy konkrétan hogyan hangzik ez februárban. Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjaik megkapják a gyógyászati kezelést és a szükséges támogatást, anélkül, hogy elveszítenék az erejüket és a reményüket. Ez a februári ima szándék adja most a beszélgetésünknek az apropóját. Tehát minden évben február 11-én a Lourdes szűzanya megjelenésének ünnepén van a betegek világnapja. Miért alakult ez ki, hogy a betegekre ekkor különösen is gondolunk?
Szeretettel köszöntöm a tisztelt rádióhallgatókat. Egy néhány mondattal kezdeném, amely mondatok éppen az imént elhangzott februári ima szándékkal kapcsolatosak, és szoktuk mondani, hogy az interneten, azon belül is ugye a Facebookon sokszor vannak értékes tartalmak. Nos, ez is azok közé tartozik, ez a néhány mondatból álló megnyilatkozás. Van a családunkban, környezetünkben gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermek? Nem vagyunk tehetetlenek, hogy megkapják a szükséges orvosi ellátást és támogatást, és hogy erejüket és reményüket ne veszítsék el soha, imádkozzunk értük és családjaikért együtt az élőistenhez, a Szentatyával, Leó pápával februárban, amint azt kéri az 1,4 milliárd katolikustól a szűzanya, a 14 éves Bernadette Subirúnak megjelent Franciaországban, Lourdesban 1858. február 11-én, amely dátum 1992 óta a betegek világnapja, a megszámlálhatatlan rendkívüli lelki és testi gyógyulás okán. Tisztelt rádióhallgatók, nos, ez a néhány mondat Sajgó Szabolcs jezsuita atyának a gondolata volt az, sűrítetten tartalmaz sok értékes gondolatot. Több olyan gondolatot, amit ki is tudunk majd bontani. És az első az az, hogy az ima szándéka a Szentatyának, ugye, a gyógyíthatatlan beteg gyermekekért, illetve családtagjékért való imádkozás február hónap folyamán. Aztán, hogy február 11-e a betegek világnapja, 1992 óta, és miért február 11-e? Azért, és erről beszélnék most, mert Szűz Mária Franciaországban, Lourdesban, ott a Pireneusok által szegélyezett gyönyörű tájon megjelent a 14 éves, hát kis szerény képességekkel bíró, egyébként, de nagyon alázatos Bernadettnek, és ezt a megjelenés még 17 követte, összesen 18-szor jelent meg ennek a kislánynak. Az utolsó az 1858. július 16-án volt. És hogyan történt az első megjelenés? 1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabile barlangban a szegény, tanulatlan 14 éves Bernadette Subirúnak megjelent a szűzanya. A hölgy, mert így nevezte nagyon kedvesen is, és kiemelt tisztelettel Bernadette, a boldogságos Szűz Máriát, a hölgy a Massabile barlangban megjelent, hófehér ruhát és vakító fehér köpenyt viselt, égszínkék öv volt derekán, lábát aranyrózsa díszítette, és kezében rózsafűzért tartott. Ahogyan az imént már említettem, összesen 18 alkalommal jelent meg, július 16-áig, egyébként az egy nagyon szép Mária ünnep, Kármelhegyi Boldogasszony napja, ugye július 16-a, és akkor jelentsük ki, hogy február 11-e pedig a Lourdi Boldogságos Szűz Máriának az emléknapja, vagy pedig úgy is szerepelt ennek az ünnepnek, emléknapnak az elnevezése, hogy a Szűz Mária Lourdi megjelenésének emléknapja, liturgikusan, pontosan fogalmazva. Mi történt? Miért jelent meg a szűzanya? Mi volt az ő szándéka? Azért jött oda a Massabil barlangba, azért szállott, lemondhatjuk így nyugodtan, ugye a mennyei dicsőségből, hogy bűnbánatot és engesztelést kérjen. Ez nagyon fontos. Bűnbánatot és engesztelést. És ennek volt az általa kiválasztott eszköze a kis Bernadett. Február 25-én felszólította Bernadettet, fakasszon forrást a barlang meghatározott pontján, igyon belőle, és mosdjon meg benne. Március 2-án megbízta a kislányt, mondja meg a papságnak, hogy építsenek kápolnát, és jöjjenek körmenetben a jelenések helyére. Március 4-én már több mint 10 000 kísérték el Bernadettet a barlanghoz, de a látomásokban csak a kislány részesült. Tehát a vele tartó emberek, azok úgy szereztek tudomást a történtekről, hogy Bernadett elmondta nekik, hogy hogyan is beszélgetett a szűzanyával, és miről is társalogtak. Március 25-én, tehát gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, ugye Szűz Mária szűzi foganásának a napján, a hölgy lurdi dialektusban, tehát a lurdi tájnyelvben a nevét is elárulta, én vagyok a szeplőterem fogantatás. Franciaországban a jelenések híre gyorsan terjedt, egyre nagyobb tömegek látogattak Lourdesba, a Pireneusok között a Pau patak partján fekvő városkába, és a jelenések helyén fakadt forráshoz, mely 120 000 liter vizet ad naponta. Tehát ez egy hatalmas mennyiség. A forrásnál kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A jelenéseket egyházi és világi hatóságok vizsgálták. Azok természetfeletti jellegét 1862-ben a tárbi püspök, Lourdes a tárbi egyházmegye területén fekszik ugyanis, majd 1891-ben 13. Leó pápa hivatalosan is elismerte. 1862-ben templomot kezdtek építeni a forrás feletti sziklára, amely 1876-ra elkészült, s melynek 9. Pius pápa bazilika címet és előjogokat adományozott. A barlangban Bernadett útmutatásával elkészült a szűzanya márványszobra. A forrás mellett fürdő épült. A szűzanya lurdi megjelenését először a tárbi egyházmegyében ünnepelték 1890-től. 1908-tól a jelenések 50. évfordulójától kezdve 10. Pius pápa kiterjesztette az ünneplést az egész egyházra. A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók zarándokolnak el engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni. A megmagyarázhatatlan gyógyulások száma sok ezer, ebből 70-et ismer el az egyház csodás gyógyulásnak. Tisztelt rádióhallgatók, erre nagyon érdemes figyelnünk, hogy rengeteg gyógyulás történik, viszont van egy olyan különleges, csak a lurdi kegyhely miatt fölállított szakemberekből álló bizottság, kiváló orvosokból és egyéb szakértőkből álló bizottság, amelynek az a feladata, hogy megállapítsa, hogy a gyógyulás, ami történt, az tényleg rendkívüli. Na most ilyenből viszont eddig, hát most mondjuk így idézőjelbe téve, mindössze 70 van, ugye ezt a több ezerhez, vagy akár több tízezerhez is, vagy ki tudja milyen hatalmas számhoz viszonyíthatjuk. Na most, és ezeknek a gyógyulásoknak a képei Lourdes egy meghatározott pontján, hát hála Istennek nem sokszor, de egyszer én is jártam már ott, nagyon-nagyon vágytam Lourdesba, és egy zarándoklat során eljutottam, és hát azoknak a fényképei, akikkel ezek a csodás, rendkívüli, különleges gyógyulások történtek, így mondhatnám, hogy kitüntetett gyógyulások, ezek is megvannak, tehát ezek is megtekinthetők. Különösen a lelki gyógyulások száma felmérhetetlen, de hát a testi gyógyulásoké is nagyon-nagyon sok. Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11-e a szűzanya első lurdi jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Ezen a napon egyre több templomban kiosztják a betegek szentségét. Ez is nagyon fontos. Hadd jegyezzem meg, tisztelt rádióhallgatók, hogy a hét szentséget különbözőképpen is szoktuk csoportosítani, és vannak a beavató szentségek, keresztség, bérmálás, eukarisztia, és vannak a gyógyulás szentségei, a leggyökeresebb, a legnagyobb gyógyulás az a bűnbocsánatban történik, a Szent Jónásban, tehát a bűnbocsánat szentsége, vagy kiengesztelődés szentsége, és a másik gyógyulás szentsége a betegek kenete, vagy betegek szentsége. És akkor még azt is megemlítem, hogy a hatodik szentség, ugye az egyházi rend szentsége, illetve a hetedik a házasság, ezeket pedig a közösség szolgálatának és a küldetésnek a szentségeinek szoktuk nevezni. Tehát ez nagyon fontos. Ott azon a helyen, abban a templomban, azokban a templomokban, ahová a Jóisten tett, biztosítsam a betegek számára a betegek szentségében való részesülést. A pápa február 11-én hagyományosan üzenetet intéz a betegekhez.
Ezt az üzenetet Leó pápa is megírta, tavaly már közzétették ezt az üzenetet, már akkor is meg lehetett találni az interneten, egészen konkrétan pedig ennek az üzenetnek az a címe, hogy a szamaritánus irgalma, szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Már ez a cím, ez a megfogalmazás is nagyon sok mindent hordoz magában. Ugye az irgalmas szamaritánus történetét szerintem mindenki ismeri a Szentírásból, de azért elevenítsük fel, hogy milyen szeretete, milyen irgalma volt ennek az embernek a beteg ember iránt.
Nagyon fontos, hogy ha használjuk az internetet és használjuk a Facebookot, akkor értékes, és mi katolikusok a keresztségünkkel, a szentségekkel, az egyházunkkal kapcsolatos tartalmakat osszunk meg, mert az embereknek erre nagyon nagy szükségük van. Tehát nem holmi, bocsánat, ilyen hétköznapi lapos kis egyszerű dolgokat, eseményeket, jópofáskodást kell megosztani, bocsánatot kérek, hanem olyat, ami az embereket emeli. A lélek az sokszor nagyon háttérbe szorul, és használjuk fel, ezt kérik a szentatyák már régóta, a pápák is, hogy használjuk fel a mai kor technikáját úgy, hogy az evangéliumot, az Isten gyógyító szeretetét, mert itt tulajdonképpen most erről beszélgetünk, hogy Isten gyógyító szeretete Mária által, aztán Mária ugye Bernadett által is terjeszti, és téged is, tisztelt rádióhallgató, aki most mindezt hallgatod, eszközül választ, téged is, és minket is, mint személyt és mint közösséget, mert az embereket gyógyítani kell, egyre több a beteg, a lelki beteg, a reményében megtépázott, a kilátástalan. Na most nekünk, visszatérve, irgalmas szamaritánussá kell válnunk. Hát hogyan is? Azt mondja a mostani szentatya, hogy 14. Leó, hogy egy evangéliumi személyre, arra a férfira kíván összpontosítani, aki arra tanít minket, és most ez egy idézet tőle, hogy szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium hangsúlyozza, a szeretetnek a közelség látható, megtapasztalható jeleire van szüksége, elsősorban azok felvállalásában, akik betegek, gyakran a szegénység, az elszigeteltség és a magány miatti törékenység közepette. A szamaritánus irgalma, tehát akiről most beszélünk, ugye most Szent Lukács evangéliumában található meg, több más példabeszédhez hasonlóan, pusztán csak ott található meg ez a gyönyörű példabeszéd, az irgalmas szamaritánusai, és ajánlom mindenkinek az elolvasását és a ezen való elgondolkodást és a beszélgetést. Nagyon sokszor beszélgessünk családi körben, vagy házasságban, vagy baráti körben. Erre egyre inkább térjünk át, hogy ne hétköznapi dolgokról beszélgessünk, hanem igenis az evangéliumról és a mennyei dolgokról, már itt a földön. A szamaritánus irgalma azt jelenti, amit már említettünk is, hogy szeressünk mások fájdalmának hordozásával. Ezt a tárgykört választotta 14. Leó pápa a betegek 34. világnapjára, amelyet 2026. február 11-én a Lurdi Szűzanya ünnepén tartott az egyház. Ez egy olyan valóság, amely az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleménye szerint a szamaritánus evangéliumi alakját helyezve a középpontba, aki kifejezi szeretetét azzal, hogy gondoskodik a tolvajok kezébe került szenvedő emberről, a felebaráti szeretet ezen szempontját kívánja hangsúlyozni. A szeretetnek a közelség megtapasztalható, érezhető jeleire van szüksége, amelyeken keresztül felvállaljuk mások szenvedését, mindenekelőtt azokét, akik betegek, gyakran a szegénység, az elszigeteltség és a magány miatti törékenység összefüggésében. kortünet, hadd fűzzem hozzá a saját megjegyzésem, hogy ahogyan a technikai fejlődés és a műszaki, elektronikai, informatikai világ, csak egyet jegyzünk meg, hogy ennek már egy, ugye van egy olyan megnyilvánulása, mint a mesterséges intelligencia. Hát roham léptekkel halad. De bizony nem azt tapasztaljuk, hogy ezzel egyenes arányban nő a boldog emberek száma, sőt, éppen ellenkezőleg, erről persze nem ezt állítom, hogy a technikai fejlődés vagy a műszaki haladás tehet, de nagyon óvatosan kell bánni az eszközökkel, de nagyon-nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ne egy virtuális világban éljenek az emberek, mert személyes kapcsolatokat nem tapasztalnak, mert mindenki tisztelet a kivételnek behúzódik a házába, a házaspárok, a családok, megszűnnek az egymással való beszélgetések, családon belül családok egymással való találkozásai. És ez mit okoz? Betegséget. Betegséget okoz. Nagyon veszélyes, nem szabad, hogy ez tovább így folytatódjék, hanem amikor azon gondolkozunk, hogy miért ilyen a világ, akkor ezt úgy kell inkább fordítanunk ezt a kérdést, vagy úgy kell megfordítanunk, hogy mit tettek én a világért? Mit tettek én a családtagjaimért? Mit tettek én a szomszédaimért? Ha nem hív fel egyik vagy másik rokonom, akkor hogyan kérhetem a Jóistent, hogy, mert ez nagyon fontos, hogy adjon erőt, vagy adjon bölcsességet, hogy én fel tudjam esetleg hívni. Nem biztos, hogy erre szükség van, de arra mindenképpen, hogy minden döntésünket imádságban alapozzuk meg, vagy imádsággal. Az nagyon fontos. És hát a szűzanya Lourdesban mit kért a Bernadettől, és Bernadett által az emberiségtől, a papoktól, hívektől egyaránt? Az, hogy imádkozzatok, és hozzatok áldozatot, és engeszteljetek. Ima, áldozat, engesztelés. Az engesztelés mit jelent? Az, hogy nekem vannak bűneim, amiket meg kell bánnom, és vannak a bűnökért járó büntetések, amik ugye a Szent Gyónás szentségével megmaradnak. Na de erre való az úgynevezett búcsú lelki intézménye, hogy a bűneimért járó büntetéseket a Jóisten eltörli, ha meg akarok úgy javulni, most itt ezen van hangsúly, tehát vigyázzunk, nem azon van hangsúly, hogy a búcsú azt jelenti, hogy még a gyónáson kívül elmondok imákat a pápa szándékára, meggyónok, megáldozok, de ezek nagyon fontosak, de ami ott van sok kegyhelyen, például a ferencesek szentkúti kegyhelyén is, hogy a rendezetlen hajlamaimat, a kívánságaimat, a legtitkosabb vágyaimat is, a legtitkosabb olyan vágyaimat, amik rosszra visznek, amikből bűn fakadhat, hogy azokat igyekezzem elhagyni.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztítsa bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztítsa bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok mindent, szívemnek rejtett szándékát. Előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Uram, én eléd hozok mindent, szívemnek rejtett szándékát. Előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át.
Jézus Krisztus, a jó szamaritánus, ma is közeledik a megsebzett emberiséghez, fogalmazott Leó pápa a betegek 34. világnapjára írt üzenetében. Folytatjuk beszélgetésünket Kormos Csaba poroszlói plébánossal. Ahogy Csabi, hogyha előbb említetted, hogy mindenki egy a saját kis okos eszközeivel bezárkózik a saját világába, az jutott eszembe, hogy az előző szentatya Ferenc pápa sokszor használta azt, hogy vagy sokszor figyelmeztetett arra, hogy ne legyünk közönösek, közömbösek egymás nehézségei egymás iránt, illetve hogy a leselejtezés kultúráját cseréljük le az élet kultúrájára, talán így fogalmazott, ha nem is pontosan tudom idézni. És hogyha itt most rátekintünk a jelenlegi szentatyának, Leó pápának a Betegek Világnapjára írt üzenetére, ugye itt pedig a szamaritánus, az irgalmas szamaritánus pont azt az ember testesíti meg, aki nem közönyös, nem közömbös a másik ember szenvedése iránt.
Pontosan így van, és folytatva valóban a mostani szentatyának a gondolatmenetét, mert ezek a láncok gyönyörűen egymáshoz kapcsolódnak most, ami elhangzott, és amivel én is folytatom, hogy Jézus a jó szamaritánus, tehát Jézus maga a jó szamaritánus, egyébként ezt már az ókori atyák, ókori egyházi írók, nagy egyházi írók is használták ezt a képet, hogy a jó szamaritánus, aki közeledik a megsebzett emberiséghez. Tehát Jézus maga az, aki a megsebzett, összetört, összevert, mi az, hogy összevert emberiség? Hát sokszor mi magunkat verjük össze, vagy egymást bántjuk, testileg, lelki, a szó zoros értelmében is sajnos. Lásd, háború, vérontások, üldözések, mészárlások. Mindenképpen meg kell jegyezni, hogy gondoljunk arra, hogy 388 millió keresztényt üldöznek manapság, tehát a Krisztus követőt, akiben ott van Krisztus. A világon a legüldözöttebb emberek a keresztények. Majdnem 400 millió. Gondoljunk bele, testvérek. És imádkozzunk értük, és imádkozzunk az üldözőkért, hogy térjenek meg, és legyenek jobb szívvel is, és hagyjanak föl az üldözéssel és a vérontással. Na most a Jézus a jó szamaritánus, tehát a közlemény rámutat, Jézus Krisztus a jó szamaritánus ma is közeledik a megsebzett emberiséghez, hogy az egyház szentségein keresztül, erről már beszéltem, a vigasztalás olaját, ugye milyen szép, és a remény borát árassza ezáltal ösztönözve a segítségnyújtás és a közelség cselekedeteit és megnyilvánulásait azok számára, akik betegség miatt törékeny helyzetben élnek. Ez a szeretet forradalma, ezek kifejezetten Leó pápa szavai, a szeretet forradalma, erre hivatkozott július 13-án Castel Gandolfóban található villanovai Szent Tamás pápai plébánián tartott szentmisén elmondott prédikációjában, amelyet az evangélium egyik legszebb és legmeghatóbb példabeszéde, az irgalmas szamaritánus főszereplőjének szentelt, amelynek középpontjában az együttérzés áll. Na most a szív szemével látni, ez is nagyon fontos gondolat. Mit jelent ez? A világ, amely látszólag félredobta az irgalmat és elvesztette azt a képességét, hogy a szívig hatoljon mások fájdalma, olyan tekintetet képvisel, mint a pap és a levita, akik egy rabló kezébe került sebesült embert, aki az útszélén feküdt, meglátták és elmentek mellette. Ez a bizonyos közömbösség, ami manapság hát nagyon-nagyon erős, és talán én azt mondanám, hogy az egyik legnagyobb betegség. És ezen mindenképpen nekünk és neked, tisztelt rádióhallgató, változtatnod kell. Neked, és nem másra várni. Eközben azok tekintete, akik a szív szemével, egy olyan empátiával, egy olyan beleérzéssel látnak, amely lehetővé teszi számukra, hogy belépjenek mások helyzetébe olyan, mint a jó szamaritánusé, Jézus képmásai. Itt jegyzem meg, a sokak által nagyon kedvelt és hát tényleg közszeretetnek örvendő Varga László kaposvári püspökatyának nagyon sokszor elolvastam azt a kis könyvecskéjét, illetve hát előadását és elmélkedését, ez mindig az, amely a főparancsról szól, és amelyben ott van erőteljesen az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd, és azt mondja, hogy a szamaritánusnak megmozdul a szíve. Tehát azt a fordítást használja, hogy ugye megindult a szíve, vagy a szívében megrend, tehát hogy mintha önálló életre kelne a szívünk. Csodálatos. Ne legyen kőszívünk, ne legyen kőszíved, ne légy érzéketlen, ne vedd fel ennek a világnak sokszor azt a nem törődömségét, tehát a nem törődömségnek a idézőjelbe téve a kultúráját, a vagánságnak, a flegmaságnak, a lazas, ez semmire való, ez a halálba, pusztulásba visz. Nekünk vállalni kell azt, hogy érzelmeket is kimutatunk, hogy tudunk olyanok lenni, mint Jézus, hogy együtt sírni a sírókkal, együtt örülni az örvendezőkkel. Miért is? Itt van, a továbbiakban, Isten együttérzésének jeleivé kell válnunk a világban. Az emberiségnek még ma is gyakran szembe kell néznie a gonosz sötétségével, a szenvedéssel, a szegénységgel, a halál abszurditásával, tehát annak szinte feldolgozhatatlan tényével. Isten azonban együttérzéssel tekintett ránk, maga akarja járni utunkat, leszállt közénk, és Jézusban, a jó szamaritánusban eljött, hogy meggyógyítsa sebeinket, ránk árasztva szeretetének és irgalmának olaját. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az irgalom és az együttérzés Isten jellemzői, és a benne való hit azt jelenti, hogy hagyjuk magunkat átalakulni, hogy nekünk is legyen egy megható szívünk, ugye, László püspök atya hasonló gondolata, egy tekintetünk. Én így mondanám, hogy meghatódni tudó, induljon könyörületre a szívünk. Egy tekintetünk, amely meglát és nem megy el a dolgok mellett, két kezünk, amely segít és enyíti a sebeket, erős válunk, amely magára veszi a rászorulók terhét. Így Krisztus által meggyógyítva és szeretete által mi is az ő szeretetének és együttérzésének jeleivé válunk a világban. Mik a meghatározott mozzanatok, amelyek kifejezik a másik iránti törődést? 14. Leó a május 28-ai általános kihallgatáson mondott katekézisében, tanításában is elmélyítette a szamaritánus példázatának témáit, mondanivalóit, amelyben többször is hangsúlyozta, hogy az együttérzés, a mások iránti szereteteljes gondoskodás és a mások iránti figyelem meghatározott mozzanatokon keresztül fejeződik ki. A Lukács evangelista által leírt szamaritánus egyszerűen azért áll meg, mert egy másik segítségre szoruló emberrel néz szembe. Hozzátette, hogyha segíteni akarsz valakin, nem gondolhatsz a távolságtartásra, bele kell vonódnod, be kell piszkolódnod, talán meg is kell fertőződnöd. Ezt teszi a szamaritánus, aki bekötözi a haldokló sebeit, miután olajjal és borral megtisztította azokat. Magával viszi, vagyis gondjába veszi, mert az ember igazán akkor segít, ha hajlandó átérezni a másik fájdalmának súlyát, mutatott rá a pápa, majd talál neki egy szálláshelyet, ahol pénzt költ rá, megígérve, hogy visszatér és esetleg újra fizet, mert a másik nem egy csomag, milyen szép gondolat, amit kézbesíteni kell, hanem valaki, akiről gondoskodni kell. Az arra járóknak más a viselkedése, mint nekünk, amikor a rohanó életünk megakadályoz minket abban, hogy együttérzőek legyünk, és úgy gondoljuk, hogy a saját gondjainknak kell elsőbséget adnunk. Pontosan az életünkben annyira jelenlévő sietség az, ami gyakran megakadályoz minket abban, hogy együttérzést gyakoroljunk. Akik azt hiszik, hogy a saját útjuknak kell elsőbséget élveznie, nem hajlandók megállni másokért. A példabeszéd, zárta a pápa, arra buzdít minket, hogy szakítsuk meg utunkat, és legyünk együttérzőek, és ez akkor történhet meg, amikor megértjük, hogy az úton lévő sebesült ember mindannyiunkat képviseli, akiről Jézus oly sokszor gondoskodott.
remény körbevesztés, nem rémít már semmi sem nem. A kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mit lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ez vezet, így látható. Itt az alkalom, hogy megköszönjem életem. Itt ajándékul adtál, hogy jóságodat hirdessem. Nincs rá elég szó, hogy elmondjam, ki vagy nekem. Értem, hordoztad, hogy én is vigyem keresztem.
Ahogy készültem erre a beszélgetésre, eszembe jutott az az imádság, amit a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve imádkoztunk, és ott van egy olyan rész, ami Jézusról szól, hogy idézem, hogy ő Urunk, mármint Jézus, ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Jézushoz, mint a legfőbb orvoshoz fordultunk többek között ebben az imádságban, és Jézus az evangéliumokat is olvasva tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokszor csodát tett, csodás gyógyulások valósultak meg az ő keze, az ő szeretete tettei által. Mik ezeknek a gyógyulásoknak a közös vonásuk?
Jézus Krisztus Isten országát hirdette. Az evangélium azt jelenti, hogy Isten országa, Szent Lukács evangélium, a 17. fejezet első vers, nem itt van vagy amott, hanem köztetek, bennetek van. Nagyon fontos azt kijelentenünk, hogy amikor az Úr Jézus betegeket gyógyít, amikor ördögöket űz ki megszállottakból, az is egyfajta nagyon komoly gyógyítás, a süketeknek visszaadja hallását, a vakoknak látását, a bénáknak a mozgás képességét, és így tovább, nem pusztán tüneti kezelés ez, hanem gyökeres orvoslás. Jézus Krisztus azért jött, ez az alapösszefüggés, hogy Isten országát hirdesse, és ez mit jelent? Azt, hogy az emberek ugye térjenek meg, térjünk meg, változtassuk meg az életünket, azért, mert nem vagyunk rendben, nem jó a kapcsolatunk Istennel, a másikkal és önmagunkkal. Tehát, hogy állítsuk helyre a kapcsolatot. Vagyis az Isten országa legyen bennünk és közöttünk, az Isten uralma, vagy királysága legyen Jézus Krisztus a király által közöttünk. Tehát a gyógyítások nem célok, hanem eszközök. Ezt rögzítsük. De természetesen csodálatosabb, csak sokszor, amikor az emberek úgy gondolják, hogy hú, itt Jézust talán még erővel is ugye királlyá kellene tenni, vagy föl kellene emelni, vagy hát ő a mi emberünk, akkor az Úr Jézus ugye csöndesen elvonul, félrevonul, és ahhoz megy, aki őt küldte, az atyához, mert az atya azt akarja, hogy az emberek gyökeresen meggyógyuljanak. És ez a gyökeres gyógyulás, ez például leginkább az, hogy hagyjuk el a bűneinket. Mert az, ami az embert leginkább felemészti, nem is ez vagy az a egyébként borzalmas testi betegség, vagy szellemi-lelki gond, hanem a bűn. Az fölemészti a testet és a lelket. És a célunk a teljes egészség, az Isten országában való öröklét, az üdvösség, az pontosan ezt jelenti. Az egészség, gyönyörű ez a magyar szó, az egész, tehát a test és a lélek üdve, a test és a lélek az üdvösség meg a gyógyuláshoz ugyanaz a latinban, ugye salvus, a salvator az nem csak szabadító, hanem gyógyító, tehát a legnagyobb gyógyulás, amit az emberek sokszor félreértenek. Imádkozhatunk a Jóistenhez egy betegért, egy gyógyíthatatlannak tűnő betegért. Istenem, ha akarod, gyógyítsd meg. De ezt mindenképpen kell, hogy gyógyítsd meg a te akaratod szerint. Mert lehet, hogy az illetőnek az válik örök boldogságára, hogy meggyógyul és úgy folytatja az életét, de lehet, hogy az, hogy tovább hordozza a keresztjét, betegségét, és úgy jut el az üdvösségre. Na most, nézzük ezt. A betegség miatt megrendült egészség helyreállítása, hivatásos tudósa egyébként az orvos, intézménye a kórház, segédeszközei a gyógynövények, gyógyszerek. Tehát ez egy ilyen általános megközelítés. Na most, a Szentírásban az Isten műve a betegség megpróbáltatásában is hűséges lélek egyik jutalma, például Jób könyve. Az Ószövetségben a prófétát igazoló jel, például a leprás Námánnak a meggyógyulás, ami minket a leginkább érdekel, az evangéliumokban Jézus csodái között a gyógyításait is leírták, mint jeleket, az előbb azért volt ez a bőséges bevezető, melyek Isten országa elérkezésére, Isten szeretetére és a bűnbocsátó hatalomra utalnak. Tehát például Szent Máté evangéliumának 12. fejezet 28. verse, Szent Lukács evangéliuma, és így tovább. A gyógyítás rendszerint úgy történt, hogy egy-egy beteg bízva Jézus hatalmában, irgalmában és segítségében hozzáfordult kérésével. És itt nagyon fontos, hogy fordultak hozzá a betegek? Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz. Vagy pedig Jézus megkérdezte, hogy mit szeretnél? Mit tegyek veled? Például a Timeus fia, Bartimeus. Uram, hogy lássak. Menj, a hited meggyógyított. Vagy pedig valamikor nem is szólt Jézus, valamikor szólt és úgy gyógyított, de valamiképpen kifejezte azt, hogy hát igen, azért ő kéri azt, hogy hit legyen az illetőben. Nem automatikusan gyógyít, nem kérésre, nem úgy. Jézus nem egy csodatevő pusztán, nem egy mutatványos, bocsánat, aki hát ilyennekre is képes, nem, ez lefokozás lenne, hanem ő az Isten fia, aki a gyógyítások által is megmutatja, hogy az Isten közöttünk van. Ezen van hangsúly. És amikor valaki azt mondja, hogy Uram, az görögül kűrie, ez benne is maradt a misében, kűrie eleison, Christ eleison, kűrie eleison. Ez nem pusztán egy udvarias megnyilvánulás, hanem azt fejezi ki, hogy Jézus több, mint ember, vagyis Isten, mert képes meggyógyítani. Tehát ez csodálatos, és ez a Jézus most az egyházban folytatja a munkálkodását a papok által, a szentségek által. Testvérek, tisztelt rádiolgatók, nekünk ezt kell észrevenni, hogy az egyház nem pusztán egy intézmény, de egy csodálatos intézmény, de ugyanaz a gyógyító, minket felemelő is nekünk új életet adni akaró Jézus van benne, és így kell élnünk. Gyógyulás, a gyógyítás feltétel a hit, tehát, és hát Jézus a tanítványainak is adott hatalmat, a tanítványokat azért választotta ki, az apostolokat, mert egyházat akart, így az apostolok is gyógyítottak már Jézus életében. Sőt, ugye, olajjal megkenték a betegeket, mert Jézus mondta, imádkozzatok fölöttük, és hirdessétek, hogy eljött az Isten országa. Tehát ezek mind összefüggenek. Ezeket a csodákat az apostolok Jézus nevében tették. Vagyis a megdicsőült Úr erejével vitték végbe. Az Úr Jézus csodái, tehát jelei annak, hogy az Isten országa egy olyan valóság, amely már közöttünk és bennünk van. És ezt a valóságot, ezt most is megtapasztalhatjuk, és meg is kell élnünk olyan módon, hogy imádkozunk, nagyon szép meghatározás, amit olvastam, hogy a törődés egyik legkomolyabb jele az, hogy imádkozol a másikért. És azokért imádkozál, akikkel nem jó a kapcsolatod, betegek, szenvedők, elhagyatottak, senki sem foglalkozik velük, te sem foglalkozol vele. Hát akkor imádkozz azért, hogy vegyétek fel a kapcsolatot. Tehát imádkozni, megtérni, ezt kéri a szűzanya, áldozatot hozni, engesztelni, nem csak a magunk bűneiért, hanem mások bűneiért is különböző önmegtagadásokat vállalni, böjtöket. Szólok ahhoz, akihez senki más nem szól. Tehát imádság, megtérés, áldozathozatal, engesztelés, megbocsátás és bocsánatkérés, és az egyházra úgy tekintsünk, mint amely Krisztus teste, amelynek ő a feje, aki most is gyógyítani akar a szentségek által, és általunk is. És ebben nekünk az emberek között, a szentek között a legcsodálatosabb példaképünk és támaszunk a boldogságos Szűz Mária betegek gyógyítója, aki az evangéliumokban is már úgy van köztünk, hogy azt mondja például a kánai mennyegzőn, és most is ezt mondja, hogy tegyetek meg mindent, amit mond. Tehát mi a legfőbb gyógyulás? Az üdvösség. Mi az üdvösség gátja? A bűn. A bűn a legnagyobb betegség. Ebből kell kigyógyulnunk. Bűnbánattal, bűnbocsánattal, búcsúnyeréssel, és így tovább. Meg kell változnunk, meg kell javulnunk, és az üdvösség útján haladnunk, lelkiekben egyre inkább fejlődve, úgy, hogy a boldogságos szűzanyát, a betegek gyógyítóját kérjük, és az ő példáját követjük, és rá hallgatunk, és olyanok akarunk lenni, mint a szűzanya. Természetesen a szentek, Szent József is például, az Anya Szent Egyház védőszentje, és az ő drága jegyese a szűzanya, arra indítanak minket, hogy legyünk közben járók, tehát járjunk közben az embertársainkért, és ne csak közben járók legyünk, megint csak őt követve, hanem segítsünk is, segítsünk, legyünk olyanok, mint Jézus Krisztus, a legcsodálatosabb példánk, aki az emberiség irgalma szamaritánusa, és te pedig most, ez egy házi feladat mindenkinek, nézd meg, hogy kik azok a környezetedben, akiknek te az irgalmas szamaritánusa tudsz és akarsz is lenni.
Nagyon szépen köszönöm Kormos Csaba poroszlói plébános atyának ezt a beszélgetést, amit a betegség, illetve a betegségből való gyógyulás köré építettünk föl, és kívánom én is azt a kedves hallgatóknak, 14. Leó pápát idézve, hogy a szív szemével lássunk, ahogy az irgalmas szamaritánus is látott. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A remény körbevesz, és nem rémít már semmi sem, mert a kereszt fényét látom, s jel ragyog a szívemen. Nincsen semmi más, mint lámpásomnak mondhatok. Sötét utcákon csak ezt vezet, s így láthatok. S ha eljön majd a perc, és szemtől szemben állhatunk, te majd mellé ülsz, és néhány szót is várhatunk.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!